A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kovács Ferenc állandó diakónus vagyok, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Ne félj, nem itt élek el, illetve a Sorstársak műsorát csináljuk feleségemmel kettesbe. Mindkét műsornak megvan a maga struktúrája, megszólított közönsége. Kezdeném a Sorstársakkal, mert annak a közönsége a legnyitottabb. Mit mond ez? Az azt jelenti, hogy a halál nem válogat, és bárkit érhet ez a típusú veszteség. A Sorstársak műsornak a lényege az, hogy megpróbáljunk olyan embereket is megszólítani a műsor keretén belül, akik valamilyen formában már megélték a gyászukat, hogy az ő gyászfeldolgozásuknak a története az tulajdonképpen arra ad segítséget a hallgatónak, hogy az én gyászomban valahol én is vagyok, és esetleg az, amit hallok, az segíthet nekem. Itt nem arról van szó, hogy tanácsot adok az illetőnek, hanem arról van szó, hogy felkínálok neki sokféle lehetőséget a gyászfeldolgozásra, és abból az ő feladata kiválasztani a neki legmegfelelőbb részt, és azt kipróbálja. Hogy kerültünk egyáltalán a Mária Rádióba, és miért pont ezt a műsort választottuk. Mi a Szent Gellért plébánián gyászcsoportot kezeltünk. És a gyászcsoport foglalkozás valakinek valamilyen útján bekerült a rádióba, lement 3 élő műsor, és utána volt egy megbeszélés, hogy akkor hogyan tovább? Fölverült az a kérdés is, hogy csináljuk tovább, nem csináljuk tovább, van rá kedvünk, nincs rá kedvünk. Mi az utóbbit választottuk, volt rá kedvünk, és folytattuk a műsort. A másik műsornak a rövid története a következő. Egy gyász feldolgozó műsorban, tehát egy Sorstársak műsorban, az egyik riportalany véletlenül, vagy szánszándékosan, nem tudjuk, kezdett beszélni, hogy ő neki mégis az a gyászban a legnagyobb fájdalma, hogy, és kezdett beszélni az abortuszáról. Lekezeltük ennek a témának a fölvetését, és néhány héten belül megkérdezte a Mária Rádió akkori vezetőség, hogy nem akartok egy ilyen műsort is csinálni? Akartunk. Innentől fogva nem egy, hanem 2 műsort vezettünk. Jelenleg 4 hetenként létezik ez a műsorunk, és felváltva, hol az egyik, hol a másik jön. A ne félj, nem ítéllek el, ezzel paralel csinálunk ilyen lelki gyakorlatist is, aminek ugyanez a címe. Az abortusz utáni gyászban szenvedőkhöz szól, itt már sokkal szűkebb az a spektrum, mint a gyász esetén. Itt a nehézség az volt a műsor szerkesztésében, hogy miután nem volt ilyen a mi műsorunkat megelőzően, előkerültek a 8X-esek is, tehát 80 fölöttiek is. Léteztek a munkásszállások, a falusi zárt környezetből kikerült fiatalok fölkerültek Budapestre, a nagyvárosba, és meggondolatlanul olyan lépéseket tettek, aminek eredménye a babavárás lett, és ezzel a gondolattal 3 fő téma miatt nem tudott mit kezdeni. Nincs esküvő, nem mehetek haza a szüleimhez, mert kivernek. Ha nincs meg a megfelelő időbeli előéletem, akkor a munkahelyem is ugrik. A 3. sok riportalanyunk mondta el, hogy amikor az illetőnek elmondtam, hogy gyereket várok, elhagyott a partner. Nem volt más megoldása arra, hogy a nem kívánt várandóságát kihordja. Más lehetősége nem volt, választotta az abortuszt.
S manapság mennyire változtak az indokok?
A várandóságnak kétféle állapota van. Az egyik, amikor még a legelején tart az illető a termékenységi kapujánál, amikor egy csomó mindennel tudományos szinten látszólag tisztában van. De amikor az érzések eluralkodnak rajta, akkor mindent elfelejt. És ez a későbbi korosztályokra is igaz. A fiataloknál arról szól a történet, hogy miért pont velem történne most baleset. Aztán mégis megtörténik. A másik, hogy vannak olyan fogamzásgátló eljárások, amiket menet közben lehet használni, ilyenek például a mechanikus fogamzásgátló eszközöknek az a része, amit a fiúk tudnak használni, és halogatják az alkalmazását, aztán mire már használják, addigra már első után van a köpönyeg. A harmadik dolog, ami például most előfordult valakivel, hogy nem mindig érzi azt, hogy jókor jön az a gyerek. Szeretnének gyereket, de miért pont most? Még vártunk volna egy keveset. Ok, a karrier és egzisztenciális probléma, például olyan, hogy elfogadtuk volna a gyereket, de a férjem vagy a hölgy tagja a kapcsolatnak váratlanul munkanélkülivé lesz. Más ok az abortuszra, hogy most nagyon megszapódott a kötelező vizsgálatoknak a száma, és hogyha ott a legkisebb valami olyan van, ami eltérés, akkor a anyukák is megrémülnek, és ilyenkor elég sokan döntenek úgy, hogy. Normosok a veszélyekről nem mindig tájékoztatják az illetőket. Mert egy abortusznak igen-igen sok veszélye van a későbbi gyermekvállalással kapcsolatban.
Hogyan készültök egy műsorra? Mennyi hajlandóság van arra, hogy valaki a nyilvánosság előtt is feltárja a vele történteket?
Nekünk van egy aránylag jó helyzetünk, mert ahogy egy mondatban elejtettként megjelent az, hogy egy ugyanilyen nevű lelki gyakorlatunk is van, a lelki gyakorlatok résztvevői, illetve az azok ismeretségi körében levő hasonló rossz döntést hozók között könnyebb válogatni, mint egy másik témába az utcáról vagy a világból összeszedni a riportalanyokat. A kérdésnek a második fele, hogy hogy vetkőzi le azt a szégyenérzetét, hogy most ő adja a hangját, adja esetleg az arcát. Emberfüggő ez a dolog. Van olyan, aki nem, van olyan, aki azt kéri, hogy ő szívesen vállalkozik a riporttal, de a stúdió adta lehetőségekkel, változtassuk meg a hangszint. A másik technikai dolog, hogy igen sokszor az illetők, akik riportalanyokként szerepelnek a Mária Rádióban, nem a saját nevükön szerepelnek.
Végül is a legfontosabb az elhangzik maga a történet, amiből tanulni lehet.
A lényeg az, hogy maga a történet. Na most, ha a történetben az a helyszín, ahol ő élt, a szignifikánsan utolérhető, akkor még át is kerül helyezésre az országba is valahova a nagyváros környékére, ahol nem utolérhető. A helységnév meghatározása az már azonnal kételyeket ébreszt a hallgatókba, pláne ha az ottani akar, hogy nem ő az véletlenül. És ezeknek az elkerülésére ez az egyik technikai dolog.
Akkor nektek nagyon diszkréteknek kell lenni, hogy ezek a védettségek ne sérüljenek.
A legelején ez nyilván nekünk is problémát okozott, de már 3 számjegyű az elhangzott műsorainknak a száma. Ez már természetes. 2009 óta csináljuk. A műsorunk akár a sorstársak, akár a ne félj, nem ítéllekkel, sajnos mind a kettő örökzöld téma. Az élet adja a lehetőségeket, és adja a riportalanyokat, mert a halál nem válogat, mindegyikünknek ez a sorsa. Itt az a kérdés csak, hogy mikor, kinek, hogyan. Az abortusszal kapcsolatban viszont az lenne az ideális, hogyha a mi műsorunknak nem lennének új riportalanyai, de ettől még egy kicsit arrébb vagyunk.
Nagyon érdekes mind a két műsor, mert olyanokról van benne szó, amiről igazán senki sem akar beszélni, és mégis nagyon mélyen foglalkoztatja. Egyszer a kettő.
A gyász problémával kapcsolatban az elvallást adott embernek egy olyan reakciója van, ha nem beszélünk róla, akkor nincs is. valóság ez nem így mondja. Egyik külföldi tartózkodásom alatt a velem lévő egyik kollega kapott egy olyan hírt, hogy meghalt a mamája. És egy késő esti utcán való sétálás közepette egyszer csak, annék, hogy kérdeztem volna, elkezdte azt mondani, hogy neki van egy 7 éves gyereke, és hogy annak mit fog mondani, ha hazament. Azt, hogy a nagymama addig nem hal meg, amíg a mi tudatunkban él az ő emlékezete. Ehhez képest a katolikus embernek az örök életbe való hite egy egészen tág és emberileg sokkal elfogadhatóbb, mint amit ő mondott. Mind a két műsornak egy nagy szakmai háttér tudásának kell, hogy legyen. Mert hogy a gyászolónak mit mondok, vagy az abortuszon átesett szenvedőnek mit mondok, az az ő elmondott egy-két mondatából úgy körvonalazódik, és arra kell tudni válaszolni, úgy, hogy a gyásznak körülbelül ebből a egy-két mondatból lehet tudni, hogy melyik fejezetében van. Föl lehet tenni olyan kérdést, hogy ki gyászol, mióta, mennyire közeli rokon, akár mert szülő-gyerek viszonylatok azok a legnehezebbek, de lehet olyan is, hogy valaki egy leélt élet vége fele egy jó barátját veszti el, és ott ugyanilyen probléma van, mert összekapcsolódtak. A Ne félj programba olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy azt kellett volna, hogy tegye. Ez nem hangozhat el. Hogy mondhatnám én meg annak, akinek a problémáját mondjuk fél perccel azelőttől hallottam először, hogy mit kellett vagy kellene tennie, amikor, ahogy az indián mondja, még egy évig nem hordtam a mokaszínjét.
Nem jártál ugyanabban a cipőben, magyarul. Mit jelent neked a Mária Rádió?
Megismerik a műsorunkat, olvassák például az Új Ember, a Kurír, néha más újságok is fölkapnak bennünket, ahogy egyre jobban rájönnek az emberek, hogy mind a két fajta veszteségből van kiút, van gyógyulási lehetőség, egyre inkább érdeklődnek és igénylik a segítséget, és így egyre több emberhez jutunk el. Amivel a Mária Rádiót, önmagunkat, a műsorunkat, a problémák feldolgozását egyre ismertebbé teszünk. Föltöttek egyszer egy olyan kérdést, és én ezt mondom záró gondolatnak, hogy azt a sok nehézséget, amit hallunk a lelki gyakorlat folyamán, egyszerűen hogy tudjuk feldolgozni? És a válaszunk két nagyon rövid gondolat. Az egyik, hogy miután a veszteségben, a szégyenérzetben szenvedő ember utolsó hajszálként jön el oda, mindenkinek a zsebkendő fogyasztása, illetve az ajka görbülete úgy lefele, mint egy rossz bajusz lóg, és olyan kémlelő tekintettel sandán néznek a másikra, hogy vajon ő miért van itt. Aztán ezzel szemben ott van a lelki gyakorlat vége, ahol a számítógépes ezével smile-t rajzolunk mindenkinek az arcára. Most én azt mondtam, hogy rajzolunk. Igen, de ez a többes szám nem kettőnkre vonatkozik, hanem van egy olyan segítőnk, akivel nem tud az ember konkurálni. Úgy hívják, hogy Jézus. Mert ő nélküle egyik műsorunk sem működne. Nem működik, mert emberileg, amit megpróbálunk megtenni, annak mindig izzadság szaga van, mert erőlkedünk. Ami viszont rajta keresztül jön segítségként, az olyan flottul működik. A másik, hogy ezekből fakad, hogy miután látjuk a lelki gyakorlat eredményét, látjuk a gyógyulást, ami nem teljes, mert az majd további saját munkának az eredménye, a minőségét is látjuk a munkánknak. És ez mindig erőt ad. És ebből fakad a másik mondat, ami látszólag nagyon frappáns, de ugyanakkor megdöbbentő is, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat, ezt a műsort elkezdeni nehéz volt. De abba hagyni nem lehet, legfeljebb belehalni.
Kedves hallgatók, Kovács Ferenc állandó diakónust, a Mária Rádió önkéntes műsor készítőit hallották. A felvételt Kerek József készítette.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Visszatekintés az elmúlt 25 évre. Lukovics Milán atyával, papi és tanári szolgálatáról Kvirin Ágnessel beszélget. Visszatekintés az elmúlt 25 évre.
Lukovics Milán atyával, ferences szerzetessel és a Mária Rádió műsorigazgatójával beszélgetünk, tulajdonképpen egy elmaradt interjút szeretnénk pótolni. Milán atya 25 éves papi vagy szerzetesi jubileuma zajlott ebben az évben?
Hát papá szentelésem volt 25 éve 1994-ben.
És akkor ezt megelőzi a szerzetesi fogadalom, vagy az utána van? Az hogy van általában?
Általában ugye a szerzetesség és a papság az két külön dolog.
Igen.
Tehát lehet valaki pap úgy, hogy nem szerzetes, ugye ők az egyházmegyés papok, illetve lehet valaki úgy szerzetes, hogy nem pap. Olyan is előfordul, hogy valaki papként lép be egy szerzetes rendbe, ilyenkor értelemszerűen a szerzetesi fogadalmak azok később történnek, mint a pap szentelése, mert akkor az már megvolt korábban. Most az, aki úgy lép be egy szerzetes rendbe, hogy ott tanulja a teológiát, és akkor ott jut el a pap szentelésig, annak az a képzésének a normál menetrendje, hogy amikor belép a szerzetes rendbe, beadja a jelentkezését, akkor utána a következő tanévben az újoncévét, a noviciátust végzi el. Ez a mi rendünkben egy év, vannak olyan szerzetes rendek, ahol két év, és ezek után egy évre szóló fogadalmat tesz. Ezt hívjuk egyszerű fogadalomnak, ami tartalmában ugyanaz, mint az örök fogadalom, de egy év múlva lejár. És ezt néhány alkalommal meg kell újítani. Ugye érdekes, hogy az egyházjog ezt szabályozza, hogy legalább 3 éven át, de nem nyúlhat túl ez az időszak 6 évnél hosszabb időre. És utána kéri a szerzetes növendék azt, hogy örök fogadalmat tehessen, mert ez ugye ez egy ilyen kétoldalú döntés, ő is kell, hogy ezt kérje, illetve hát maga a szerzetes közösség is dönt arról, hogy ezt elfogadja-e. És ha igen, akkor megtörténik az örök fogadalom, és ezzel válik végérvényesen valaki a szerzetes ennek a tagjává, és hát amennyiben papságra készül, akkor igazából ez után következik a papszentelés. Ugye azon egyszerű oknál fogva, mert egy papnak ugye egyházjogi értelemben tartozni kell valahová. Tehát vagy egy szerzeteshez, vagy egy egyházmegyéhez. Ugye az egyházjog úgy fogalmaz, hogy ilyen sehova sem tartozó papok nem lézenghetnek a világban. Tehát ezért szükséges, hogy valaki egy szerzetes ennek a végérvényesen elkötelezett tagja legyen, és akkor hát ez a sorrend, igen.
Na de hát ez ugye nem így kezdődött, valahol elkezdődött. Milán atyánál hol kezdődött az, amikor úgy igazán érezte, hogy megszólítja az Úristen? Mert ugye minden hivatás úgy kezdődik, hogy az ember valamilyen módon rádöbben arra, hogy engem Isten szólít.
Igen, hát ez érdekes dolog, mert ugye ez egy folyamat. És azt szoktam mondani, hogy nem születtem ferences szerzetesnek, hanem egyszer csak valahogy hát úgy döntöttem, hogy erre jelentkezem. Na most nyilván azt kell látni, hogy ennek a folyamatnak az egyes lépcsőfokai vagy állomásai, ezek teljesen profán események. Tehát az egészre együtt mondhatjuk azt, hogy ezt gondolom, hogy ez a hivatásom, vagy hogy engem az Úristen erre hívott, de az egyes mozzanatok azok teljesen hétköznapi dolgok. Nyilván valahogy úgy alakult, hogy egy ferences templomba kezdtem járni hittanra, aztán egy osztálytársam volt, aki hívott ministrálni, és hát tulajdonképpen én ott úgy jól éreztem magam, vagy szívesen jártam oda, és hát így kerültem el a Piarista gimnáziumba Budapestre. Na most nekem ebben az időben semmi fogalma nem volt arról, hogy lesz valaki pap vagy szerzetes. Úgy gondoltam, hogy ezek az emberek hát valahogy biztos így ide csöppennek a felhők közül, vagy nem tudom, hogy lesz. És akkor aztán a gimnázium jelentett ugye egy ilyen fontos lépcsőfogot, mert ott döbbentem rá arra, hogy a tanáraim, akik szerzetesek voltak, piarista atyák, ott döbbentem rá, hogy ezek húsvér emberek. A maguk örömeivel és indulataival, erényeivel és hibáival. Nyilván volt olyan tanárom, akit jobban szerettem, volt, akit kevésbé, és hát körülbelül ez, ez döbbentett rá arra, hogy akár én is lehetnék ilyen. Tehát ez mondjuk egy nagyon fontos mozzanat, de egy abszolút hétköznapi eseménysor, és hát aztán valahogy aztán így a középiskolás évek alatt így erősödött az a gondolat, hogy hát voltaképpen ez lehet, hogy jó lenne, jó út lenne, és hát végül is aztán ugye miután előbb ismertem így a ferenceseket, hát ez is ugye érdekes, hogy aztán és nem piarista lettem, hanem ferences szerzetes. De hát az a lényeg, hogy utána még mindig évek telnek el, tehát ugye ennek, amit előbb elmondtam, hogy noviciátus, meg az utána következő évek, tehát ugye egy szerzetes rendben azért nem lehet olyan Hübele Balázs módjára belelépni, meggondolatlanul, hanem hát azért ez egy hosszú éveken át tartó folyamat, és hát aztán jó esetben azért van elég idő ezt meggondolni, hogy hát tényleg ezt akarom-e.
Igen, azt hiszem nagyon fontos, hogy az egyénnek a érlelődése ebben a folyamatban, illetve a közösség, hogy hogyan tudja elfogadni a közösség, és az egyén a közösséget, tehát nyilván ez egy ilyen közös csiszolódási folyamat, aminek végül is aztán az eredménye lesz, ugye majd a fogadalomtétel, ideiglenes fogadalom, vagy
ideiglenes fogadalom, így van.
Egyszer, kétszer, háromszor, és addig, utána következik az örök fogadalom. És hát ugye most már azt is tudjuk, hogy Milán atya miért nem lett piarista szerzetes, hanem inkább ferences, mert hogy oda járt először ugye a ferences templomba. Tehát azt hiszem nagyon fontos az is, hogy kikkel találkozik az ember ilyenkor, hogy milyen környezetben találja magát. Tehát nagyon sok minden aprósága, hogy Milán atya is mondta, hogy profán apróság is tesz ahhoz, hogy kinek merre visz az útja. Milán atya letette az örök fogadalmat, és aztán ugye még teológiát tanult.
Hát azt már közben, tehát azt a noviciátus után, persze akkor kezdtem el az egyetemet is, meg a teológiai főiskolát, hogy nem.
Tehát párhuzamosan végezte.
Azt párhuzamosan, igen.
És a matematika hogy jött össze a teológiával?
Mert én matematika fizika szakon végeztem. Mind a kettőt tanítottam is, ugye sokat. Hát nincs közöttük semmi konfliktus, minden rendben van. Hát ez nagyon
tulajdonképpen
fontos.
Tulajdonképpen minden az Úristen találmánya, teremtménye. Korábban is volt már Milán atyában érdeklődés a matematika, fizika iránt, vagy pedig ez a rendi kérés volt, hogy erre a szakra kéne menni. Ez hogy alakult?
Én a rendszerváltozás előtt léptem be a rendbe, tehát akkor az még, ugye az állami szabott szűk keretekhez tartozott, hogy az, aki ferences, bencés, piarista szerzetes lesz, vagy az iskola nővérek közé lép, ugye más rendek hivatalosan nem is működhettek Magyarországon, igen, és összesen csak 8 katolikus iskola létezhetett ezeknek a szerzetes rendeknek a fenntartásában. Ez, aki belépett a rendbe, annak kötelező volt tanárnak lenni. Ez mondom, az állami kényszer is ezt diktálta. Most az én esetemben ez nagyon szerencsés dolog volt, mert én igazából világéletemben tanár szerettem volna lenni. Mondjuk ugye ez a rendszerváltozás előtt nem volt olyan egyértelmű dolog az ideológiai kényszerek miatt, és hát ugye én egyházi iskolába érettségiztem, tehát arra semmi garancia nem volt, hogy mondjuk onnan tanári szakra egyáltalán fölvesznek-e. Jó, mondjuk azért a 80-as évek második felében azért ez már lényegesen enyhébb volt, mint a 60-as években például. Tehát ilyen értelemben én szívesen lettem tanár, vagy az én számomra ez a papság, szerzetesség és tanári tevékenység, ez így nagyon összeforrott világéletemben, mert ezeket a példákat láttam magam előtt. Úgyhogy én örömmel lettem tanár. A szakválasztás az abban nem szólt bele a rend, tehát igazából hát azért lettem matematika-fizika szakos, mert ezek a tantárgyak mentek jól a középiskolában. Nagyon-nagyon más tantárgyból azért nagyon sok esélyem nem lett volna, tehát annak azért úgy örültem, hogy nem kellett mondjuk olyasmivel, ami kevésbé szerettem, hát akkor tényleg azon a szinten foglalkozni, hogy abból felvételizni tudjak. Úgyhogy így kerültem én erre a szakra.
És hát ez ugye az életének egy nagyon érdekes, szép és meghatározó szakasz volt, hiszen sok komoly döntést kellett hozni, és a döntések megtörténtek, és Milán atyát pappá is szentelték. És aztán mi következett?
Hát ugye ez 1994, és akkor én Szentendrére kerültem a ferences gimnáziumba, és akkor ott töltöttem a következő 21 évet, úgyhogy ez következett utána, és ez egy hát nagyon szép és hát szép időszak volt.
Mi minden feladata adódott Milány atyának a 21 év alatt ebben a gimnáziumban?
Minden. Ami létezik. Tehát az első tanítási nap úgy kezdődött, hogy akkor éppen építkezés folyt az iskolában, tehát amikor a nyári szünet és a tanévnyitó Veniszangte után másnap reggel hát kezdődött a tanítás, akkor nekem egy matematika fakultációs órám volt az első, 11. osztályban, vagy akkor még úgy mondtuk, hogy harmadikos gimnazistáknak, úgyhogy az ott lévő Gergely atyával együtt egy táblát fölvittünk egy tetőtéri terembe, vittünk be padokat, székeket, felmostuk a folyosót meg a lépcsőházat, és akkor így elérkezett lassan a 8 óra, amikor már gyerekek elkezdtek szállingózni. Én akkor osztályfőnök is lettem, és akkor...
Mindjárt az elején?
Igen, és akkor hát elkezdődött a tanítás. Hát sokat tanítottam, aztán egész magas óraszámokban is, osztályfőnökség, aztán voltam 10 évig igazgatóhelyettes, ugye az is egy viszonylag hosszú időszak volt, és akkor hát először Szentendrén 7, aztán még Esztergomba 3 évig igazgató, meg aztán közben minden, hát ilyen érettségi elnök, ami még úgy adódik, tehát végeztem ilyen továbbképzést, meg közoktatási szakértői tevékenységet, meg mindent, ami adódott.
És közben voltak bizonyára nagyon szép élményei az iskolába, mert ugye tudom azt, hogy a ferencesek gyakran elviszik a gyerekeiket ugye Szent Ferenc közelébe, Assisiba és egyéb helyekre, ahol Szent Ferenc élt és megalapította a szerzetes rendet is, magát is. Hogy működött ez tulajdonképpen? Tehát hogy lehetett a gyerekeknek olyan közel vinni ezt a ferences lelkiséget, Szent Ferenc örökségét? Mert hát azért tulajdonképpen nem biztos, hogy a mai gyerekhez ez közel van.
Abban nőttem bele gimnazista koromban, hogy erről a nagyon-nagyon kifejezetten kevés szó esett, tehát nem volt egy ilyen csomag, hogy na, itt a ferences lelkiség, gyerek, akkor ezt most fogd meg, és tedd be a táskádba, hanem hát egyszerűen sok időt töltöttek velünk is a tanáraink gimnáziumba, és hát valahogy én is ezt próbáltam egyszerűen tovább folytatni. Ugye itt Szentendre az nem kollégiumos iskola. A 8 katolikus iskola, ami a rendszerváltozás előtt működött, ez volt az egyedüli közülük, amelyik nem volt kollégiumos.
És amelyik vegyes iskola volt.
Igen, igen, így van. De mondjuk ugye itt a kollégium, igen, az egy nagy felület, ahol ugye a gyerekek ott vannak, és hát lehet velük találkozni. Illetve hát bocsánat, a Piarista gimnázium se volt, ugye ahol én jártam, az se volt kollégiumos. Tehát mondjuk ezekben az iskolákban, ami hát magas fokon működött, az a gyerekekkel való különféle szabadidős programok. Tehát ugye a piaristák úgy tartották, hogy egy hét táborozás az egy teljes tanév nevelő erejével ér fel. Úgyhogy tulajdonképpen minden alkalommal, hát mentem én is a gyerekekkel, a diákokkal túrázni, tulajdonképpen minden eszközzel, tehát gyalog, vizen, kerékpár, síléc, hegyek, ami létezett. Volt olyan év, amikor ugye összeszámoltam, hogy 50 éjszakát töltöttem így gyerekekkel táborozás keretében, ami azért azt gondolom, hogy nem kevés. Minden évben volt nyáron kerékpártúra, gyalogtúra, és hát nyilván ezek a kerékpártúrák mondjuk egy osztállyal, amikor az ember ugye 4 évig kísér egy osztályt, akkor ezeket úgy fel lehet építeni, hogy az első évben hát jellemzően én nagyon szerettem az őrséget, tehát azért mindig oda vittem szinte minden osztályomat először, aztán akkor utána a következő évben már esetleg egy kicsit nagyobb, ott Felvidék, Szlovákia, Kárpátalja, Erdély, ilyenek jöttek szóba, és akkor még 11. után a Assisi meg római kerékpártúra, aminek hát ugye az ötletét szintén a piaristáktól vettem, Jelenics tanár úrtól, úgyhogy hát azt is azt hiszem most már megcsináltam 6-szor, ha jól emlékszem.
A szentendrei évek után ugye következtek az esztergomi évek. Milyen váltás volt Szentendréhez képest Esztergom?
Ugye mind szubjektíve, mind objektíve azért ez egy jelentős váltás volt. Ugye ami egy 21 év lezárásában azért viszonylag, amit úgy éreztem, hogy egy veszteség, az, hogy 21 évet egy helyen tölteni, az azt jelenti, hogy megjelennek az egyes családokból már a következő generációk. Tehát azért az egy tanár életében az egy elég különleges dolog, hogy ugye megismerkedek egy diákkal, meg hát aztán a szüleivel, fogadóórák, szülőértekezletek, különféle szülői programok alkalmával. Aztán akkor utána ballagás, ünnepségek, később ugye ezt a gyereket esetleg én esketem, tehát a nagyszülőkkel is. És aztán, ahogy telnek ugye az évtizedek, hát ezeknek a diákoknak megjelennek már a gyerekei az iskolában. Ez döbbenetes, amikor az ember egy családból 4 generációt ismer, vagy ott a következő, vagy legutolsó generációval, vagy nemzedékkel, hát azért egyszer más a kapcsolatnak az alapja, hogy gyerek, a szüleidet, a nagyszüleidet, a dédszüleidet is ismertem. Na most tulajdonképpen ebből a 21 évből már viszonylag gyorsan lett volna 30 vagy 40, de hát más helyen már nincs 20-30 évem, úgyhogy hát ez ilyen értelemben akkor ez a folyamat megszakadt. Ez volt talán a nehéz ebben, többek között. Maga Esztergom, ez egy nagyon különleges intézmény. Én nagyon megszerettem, és hát ugye ott, amellett, hogy igazgató voltam, ugye kollégiumi prefektusként is működtem, ott ez a legfontosabb tevékenysége a ferenceseknek, hogy gyakorlatilag a fiúkkal vannak, hát reggel, meg aztán ugye délután este, és hát na, szóval mondjam, sok minden, azért mondtam végig, hogy mi mindent csináltam a közoktatásban, mert végül is ezek mind szép feladatok, de ezek közül az, hogy valaki kollégiumi prefektus, az a csúcspont.
Igen, akkor lehet tulajdonképpen legtöbb időt tölteni a diákokkal, meg talán olyan időt, amikor diákok is talán jobban megnyílnak. Nem?
Igen, hát ez nagyon... Szóval nagyon különleges intézmény, egy ilyen bentlakásos fiú kollégium, ugye ebben nagyon kevés van az országban, ugye az egyházi intézmények közül, hát Pannonhalma meg Esztergom. Nyilván manapság, hát ugye nincs annyira a köztudatban ez a kollégium. Nem szívesen engedik el a szülők a gyerekeiket, vagy félnek ettől, de hát azért mégiscsak egy nagyon különleges hely, meg különleges intézmény ez.
És aztán most egyszer csak jött a Mária Rádió.
Igen, hát ugye erről már volt szó, hogy
igen.
Hát végül is én erre sosem gondoltam, meg nem egy pályázat útján kerültem ide, hanem hát egyszerűen a Szabó Tamás elnök úr felhívott, előállt ezzel a javaslattal, és hát én meg elfogadtam.
Milán atyának most milyen más feladata? Nyilván, hogy nem ez az egyetlen feladata, hanem van más feladata, és a rendjében milyen feladata van?
Ugye egy iskola lelkészi feladat, ez a Szent Angéla Ferences iskolában, ez ott van a Margit körúti templomtól egy pár percre fönn a domboldalban, úgyhogy ezt csinálom még.
A iskola lelkészi feladat, ez mit jelent, hogy hittant is tanít? Tehát rendszeres...
Hát igazából nem tanítok, hát ez a nagy helyzet, úgyhogy nyilván, hogyha én most, hogy mondjam, tanítanék teljes állásban, vagy közel teljes állásban, akkor mondjuk a rádió ilyen értelemben szóba se került volna.
Uh-huh. Vasárnapi szentmiséket Milán atya mondja, vagy...
Most ugye, hát azért manapság ugye egy ilyen bejárós katolikus iskolában a gyerekeket nem lehet összeszedni vasárnap. Aha, tehát ez egy-egy ünnepi alkalom van, amikor így osztályok megjelennek itt vagy ott, úgyhogy hát van vasárnapi misém a Tövis utcai templomban, meg a Margit körúti templomban, de mondjuk az így nem a
de nem
iskolai jellegű.
És mi az, amit az iskolában tud végezni, vagy mennyire tud bele folyni az iskolai életbe?
Hát ugye ez az iskola lelkészség is egy új dolog, hát ez szeptembertől csinálom ott ebben az iskolában. Hát ez most még nagyon az eleje. Tehát valamiképpen azt mondom, hogy szoktatom az ott lévőket ahhoz a látványhoz, hogy ott vagyok. Aztán hát úgy lassan alakulnak nyilván kapcsolatok, ami ehhez hozzátartozik, hogy 5-től 12. osztályig ugye minden osztálynak van lelki gyakorlat az évben. Most hát ez nyilván 5-6. osztályban egy nap, 7-8. mondjuk másfél, tehát egy ott töltött éjszakával, és az mondjuk gimnáziumban mondjuk 2 nap, tehát mondjuk nem valami nagyszabású dologra kell gondolni, de mondjuk ezeknek a lelki gyakorlatoknak körülbelül a felét én tartom.
tanárokkal milyen a kapcsolata?
Hát volt már olyan, aki megkeresett beszélgetése, vagy Szent Gyónásra. Most nyilván az ilyen rövid, pármondatos interakciók, hát azok persze nyilván nagyon gyakoriak, akár szakmai kérdésekből, mert aztán tudják, hogy matek-fizika szakos vagyok, vagy hát úgy egyáltalán barátságos viszonyban vagyok velük. Mondom, ez annyira az eleje, meg azért egy viszonylag nagy létszámú intézmény. Tehát van majdnem 700 gyerek, ennek megfelelő számú pedagógus, tehát azért ennyi emberrel kapcsolat nyilván csak fokozatosan, meg lassan épül ki.
Természetesen. Nem tudom, hogy az a kapcsolatban van-e tapasztalata Milán atyának, hogy ugye elég sok katolikus iskola van ma Magyarországon. Gyanítom, hogy nem könnyű elkötelezett katolikus pedagógusokat találni ezekhez az iskolákhoz. Van-e erről valami tapasztalat?
Hát Magyarországon ma pedagógus találni se egyszerű. Nemhogy katolikust, meg elkötelezettet. Tehát az én egyik igazgató elődöm, a Kolos atya, ugye akkor, amikor valami tanárral kapcsolatban panasz volt, hát sokszor válaszolta ezt, hogy az ember olyan kalappal köszön, amilyen van. Tehát nyilván, főleg egy vidéki iskolában, hát én Esztergomban is ezt tapasztaltam, hogy roppant nehéz tanár találni, hát örülünk annak, akit fel tudunk venni. Aztán utána jó esetben kicsit az iskolának a légköre is magával sodorja azt a pedagógust, hogyha mondjuk nyitott, vagy érdeklődő így a hit irányában.
Vagy talán éppen az iskola lelkész.
Igen,
aki tud akár sokat segíteni ezen a helyzeten.
Igen, hát nyilván a katolikus iskolák, meg a katolikus oktatás, ugye az rajta ül a magyar oktatás ügynek a hajóján, és hát nyilván ami a magyar oktatás ügyet jellemzi, az valamiképpen a katolikus iskolákat is jellemzi. Ez nehéz dolog, a pedagógus utánpótlás nagyon nehéz dolog.
Milán atya, ha össze kéne foglalni ezt a 25 évet, ezüstmise, mi az, amit úgy összefoglalva tudna mondani?
Kíváncsian várom a következő 25-öt. Tehát gondolom az én koromban legtöbben mondanak, nagyon gyorsan eltelt, rengeteg tapasztalattal, meg hát valamiképpen remélem, hogy az Úristen dolgozott néha rajtam keresztül. Ebben nagyon bízom. Én mondjuk a magam részéről hát az aktuális feladatomat igyekszem megtenni. Ezzel még sose voltam teljesen elégedett, de hát nagyon remélem azt, hogy az Úristen ezt is fel tudta valamire használni. Aztán majd meglátjuk, hogy merre vezette a további rendelkezésemre álló idő.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor kívánunk még a rádióhallgatók nevében is Milán atyának nem egyszer, hanem többször 25 évet, amíg az Úristen használni akarja.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Lukovics Milán atyával, papi és tanári szolgálatáról Quirin Ágnessel beszélgetett.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.